Tisztelt konferencia résztvevők, kedves kollégák, kedves vendégek! 2018-as évet a kormány a családok évének nyilvánította. És úgy döntöttünk mi is, hogy ennek a szakmai konferenciának ez lesz a témája. És ehhez a témához kerestünk előadásokat és fantasztikus előadókat, akik elvállalták az előadás tartását, és most itt vannak közöttünk. Tudjuk mindannyian, hogy a család az mennyire fontos. A család és az óvoda együttműködése mennyire fontos. Kéz a kézben kell, hogy végezzük a gyermekek fejlesztését, nevelését, hogy kiegyensúlyozott, boldog életük lehessen. Úgy az családban, úgy az óvodában. Ehhez kérem fel első előadónkat, Uzsajné dr. Pécsi Ritát, a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola docensét.
Nagy szeretettel és ilyen hosszanyúló szeretettel köszöntelek titeket is ott, akiket alig látlak, de örülök neki, hogy ennyien vagyunk. És mindannyian arról szeretnénk gondolkozni, hogy hogyan lehet kéz a kézben a család és az óvoda. Ugye ez egy eleve érdekes kérdés, és persze készítettem legalább két délelőtre való PPT-t, és majd kicsit tallózunk ebben, mert ha van ennél, vagyis hát nem hiszem, hogy ennél fontosabb vagy lényegesebb téma lehet, mint hogy ezt a kettőt hogyan lehet összeszedni. Ugye a meghívóba kérte is Éva, hogy tegyek ezt, meg azt, hát láttátok, raktam egy lapáttal, hogy akár miről is szó lehessen. Hát ugye, hogy is van ez a család és az óvoda, mindig ez jut eszembe a kicsi történet, hogy megy a vadász a nagy erdőbe, és hazajön, és meséli a vadásztársaknak, hogy gyerekek, tehát ilyen élményem az életben nem volt. Ez szembe jön egy hatalmas, nagy, gyönyörű, gyöngyházfényű agyar. És hogy ez mennyire, hát ilyet életemben nem láttam, stb. Kérdezik a kollégák, hogy de hát miért nem hoztad haza? Te kicsit későn vettem észre, hogy a végén egy elefánt volt. Na most minden gyerek végén egy elefántnyi család van, mindenképpen, és azt gondolom, hogy néha, és tényleg látjuk azt, hogy persze rendkívül fontos, és én azt vallom, hogy a család az elsődleges nevelő mindenképpen, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok mindent tehet, hihetetlen nagy hatalom, és hogy az óvoda ennek a kezét foghatja meg. Ugye sokszor van az a helyzet, amikor nem tud mit megfogni, talán kiegészít, talán segít, de akkor is mindig az az küldetése, azt gondolom, hogy valahogy felébressze benne ezt, hogy te vagy az elefánt, tehát mindenképpen te vagy az elefánt. De hogy ezt a kéz a kézben, ezt hogy tudjuk majd megvalósítani? Hát nézzük meg, egy kicsit járkáljuk körül a dolgot. Addig, amíg tart ez az idő, nem esek el. Nem. Ide teszem, ott is látom, hogy van ilyen. Jó, kicsit később kezdtük, látjátok. Hát számítok rá. Jó. Tehát nézegetjük ezt a kérdést. Ugye a tét. Tulajdonképpen ennek az egész óvodáskori nevelésnek a tétjét kellene megnéznünk, hogy merre menjünk. Mert ugye sok mindent meg lehet csinálni óvodáskorban is, és minél kisebb egy gyerek, annál képlékenyebb az idegrendszer is. Tehát annál több mindent meg lehet csinálni, és úgy néz ki, mintha jaj, de jó lenne. Azt mondja egy mondás, hogyha nem tudod, hogy hol van, nem tudod, hogy merre menjél, akkor ne csodálkozz, hogy valahol máshol köt. Ki. Tehát ezért fontos megnéznünk, hogy végül is merre megyünk. Tehát mi a tét? Ez az is óvodáskori életfeladata egy gyereknek. Az életfeladat ugye azt jelenti, hogy sok minden más lehet csinálni, de ez a központi értéke, három darab ilyen. A bizalom és az önbizalom meggyökeresztetése, a kötődés és a terhelhető szeretet, ez össze is függ, tehát annál terhelhetőbbé válik a szeretete, minél jobban szeretve érzi majd magát, minél jobban tud kötődni az óvodáskorban, és a személyes hitnek a meggyökeresztetése. Tehát gyökereket, alapokat, talajt művelünk itt az elején, de egész életre szóló kihatása van. Tehát ennek kell mindig ugye a hátsó gondolatvilágunkban úgy benne lenni, hogy ez most szolgálja a bizalomnak a begyökeresztetését. Ez szolgálja az önbizalomnak a meggyökeresztetését. Szolgálja a személyes kötődést, és nem teszem föl többször. Tehát nézzük először akkor meg, hogy ez a bizalom micsoda is, amit fel akarunk építeni, és majd néhány apró eszközt meg is nézünk. A bizalom alapvető igen a létre, és hit abban, hogy ez a jövőben is így lesz. Tehát ez a magatartást, ezt szeretnénk előtetni, hogy jó az élet. Tehát érd a finom a minden. Tehát egyszerűen jó élni, érdekes a környezet, megismerhető, én is abban értékes vagyok, ugye ez már az önbizalom része lesz majd ebben. Azt mondja a szakirodalom, hogy a bizalom minden életképességet életben tart. Fordítva, minden életképességet a bizalom tart életben. Tehát akkor eleven, így is mondjuk másik talán interpretáció, hogy az élet intenzitásában nyilvánul meg. Hát ez egy egészséges óvodásnál meg is látszik, ugye, hogy olyan minden, mindent kérek, minden érdekel, mindenhová akarok kapcsolódni, addig, amíg le nem merülök, vagy túl nem pörgök. Ugye? És ezt jelenti az, hogy valóban, de ezt csak a bizalom légköre fogja tudni megteremteni, és ezért fogunk arra nagyon, nagyon ránézni. Van egy ilyen kis történet, sokszor felidézem, meg is történt, egy idős bácsi feküdt a kórházban, és minden szétesett neki, vérkeringés, mindenféle lázas volt, nem volt étvágya, semmi. Mindenféle antibiotikummal próbálkoztak, és egyebekkel, stb. Csak nem változott meg a helyzet. Egyik reggel azonban azt mondják a nővérek, hogy főorvos úr, hát nem tudom én, lejjebb megy a láza, evett is reggel, és egészen bizakodóan néz. Tehát mi történt, mit adtunk neki? Tehát azt mondja, semmit nem változtattunk. Oda is megy a főorvos, megkérdezi, hogy kérem, mi történt, mert eddig nem tudtuk, hát minden, ugyanazt csináltuk, mint eddig. És azt mondja, jaj, kérem, főorvos úr, hát bejött az unokám, azt mondta, hogy elromlott a bicikli, gyere már haza. És valóban ez a bizalom, szükség van rám, fontos vagyok, várnak, szeretnek, stb. Ennek ugye mi lehet az alapja a mai világban? Ugye hányszor halljuk azt, hogy ebbe az ócska világba, hát ezt nem lehet felépíteni, stb. Mi a bizalom magatartásunknak az alapja? Mindenképpen, ahogy Böjte Csaba mondta, az emberben lévő jó. Ahogy Don Bosco mondta, minden emberben megvan a rés a jóra. Legalább a rés a jóra. Na most óvodáskorban elég tág ez a rés még, nincs úgy eltorzulva, tehát erre biztosan alapozhatunk, hogy ki lehet szeretni, meg lehet találni benne a jót. Azt mondja szintén Böjte Csaba, hogy nem hiszem, hogy bármelyikünket is a Jóisten úgy péntek délután a maradék anyagból hozott volna össze, hogy ez még jó lesz valamire. Mindenkibe beletette apait, anyait, tehát ott van, tényleg ott van, és ez nem ez egy költői kérdés, hanem költői példa, hanem ott van. Még a bizalom magatartásunk alapja, hogy sok-sok konfliktus erenére a krízisben növekedünk. Az ember az akadály gyermeke, ahogy mondja egy keleti mondás, és ez nagyon fontos nekünk ugye itt, hogy ne spóroljuk meg a kríziseket, ne spóroljuk meg a konfliktusokat, a fegyelmezést, a korlátok állítását, ugyanúgy a családban, nyilván az óvodában nem annyira kérdés, mert ugye szakmai emberek vannak ott, de nagyon sok család nem találja az utat itt, hogy jaj, akkor éppen pont a kapcsolatot fogom feláldozni. Nem, a krízisekben növekedik a kapcsolat, tehát a krízis nyilvánvaló alkalmas arra, hogy tényleg növekedjen a kapcsolatunk, és növekedjen a személyiség is. És ennek ugye hát persze a jól méretezett krízis, az együtt átélt krízis, az lesz a kulcsa annak, hogy abból ki is lehet jönni. Tehát nagyon fontos, hogy legyenek ilyen kis megküzdött krízisei már az óvodásainknak, akik mellett természetesen szorosan mellette állunk, otthon a családja, az óvodában meg az ottani személy. A gondviselő Isten persze, hogy mögöttünk áll, nyilván, hogy ő a fővállalkozó ebben a kérdésben is, ezt más körben jobban kiszoktuk fejteni, azt gondolom, hogy itt ezt most nem kell részletezni, hogy bízhatunk benne, lehet bizalom magatartásunk, beleteremtette azt az ő egyéni eredeti lehetőségeit, amiből ő ki tud nőni, mi kertészek vagyunk ebben a folyamatban, és nem fővállalkozók, nekem ez nagyon anyaként volt a legnagyobb biztatásom. Ugye, ki a fővállalkozó? Hát nem én, hála Isten. Nem én. Tehát sokszor éreztem úgy, hogy jaj, most mindent össze kell szednem, és ezt így jól csinálni, azt is jól csinálni, most meg ezt, meg azt, meg jaj, uram, segíts már, mert nem fogad szót a sári. Hát ez így nem annyira van. Fordítva van. Fordítva van. Isten eltervezte Sárit, eltervezte engem anyját, az ő apját, meg az ő, érted, egymáshoz vezetett, tehát egyszerűen öröktől fogva szerette Sárit. Megtalálta, hogy jaj, de milyen, és ilyen szeme lesz, és olyan úgy el tudom képzelni, hogy megszerette. Aztán meghalt érte. Aztán stb. És meghívott erre a munkára engem, hogy te Rita, állj már mellé egy 20 évig, most szükségem lenne rá. Tudom, egész más ez a helyzet, mint hogyha én lennék a fővállalkozó. Tehát bízhatunk ebben is. Megyünk tovább. A bizalom felépítése az ősbizalom visszaállítása során keletkezik, és ez az ősbizalom, ez nem magyarázás, nem egy tény, nem egy eszme, nem egy nem tudom, egy vágyakozás, hanem tapasztalat. Nagyon-nagyon-nagyon sok tapasztalat. Milyen tapasztalat? Feltétel nélkül szeretnek, jó hatalmak vesznek körül, amelyek erősebbek minden rossznál. Ez az ősbizalom. Ezt éljük meg méhen belül, gyönyörűen megéljük. Ugye minden van, ennivaló, innivaló, jó a hőmérséklet, lehet mozogni, hallom anyát, döndöbi döbb, mindenféle. Itt tudom én, hogyha rugdalózok, visszacsiklandoz, és jaj, hát ennél jobb szerintem világ nincsen. És ezt minden ember megtapasztalja ugye a méhen belüli életben, és amikor megszületünk, mindez az egész megszakad. Nincs kaja, csípa fenekem, fázom is, nincs is itt anya, meg senki. Mi van itt? Ugye ezt az ősbizalmat kell visszaépíteni ebben az egész kisgyerekkorban, erre szolgál a kisgyerekkor. Ugye feltétel nélkül szeretnek, vissza fogok rá télni, ugye ezek leginkább ugye a nagyi jellegű szeretetek, ugye, amikor belépek a nagyihoz, és elolvad az egész ház, nem csak a nagyi, mert megjöttél kincsem. Hát ez a feltétel nélküli szeretet. Nyilvánvaló, hogy ezt legtermészetesebben, leggyakrabban, legtöbbet a családban tudjuk megkapni, de ugyanezért fontos, hogy az óvodai nevelőjével is ez a személyes kapcsolat alakuljon ki, hogy ezt folytassa, ezt a feltétel nélküli szeretést, hogy a jó hatalmak vesznek körül, hogy egy biztonság vesz körül, hogy akármi történhet, ugye ezek mindenek akkor erősebbek a rossznál. Itt fontos dolog, hogy van a rossz, de ezek mindenkor erősebbek. Tehát nyilvánvaló ütközhetünk, nyilvánvaló eleshetek, nyilvánvaló lehetek bajba, meg lehet érhet fájdalom, meg nem jó a spenót sem mindig, meg, de ezek mindig erősebbek, tehát valahogy mindig kijutunk. Ugye, hogyha már csak erre ránézünk, már is látjuk például, hogy a minden mese ezt erősíti meg élmény szinten. Minden mese itt kezdődik, és itt végződik. Hogy így, hogy jó lesz, hogy feltétel nélkül szeretnek, és jönnek a jó hatalmak. Hol egy jóság tündér, hol egy mit tudom én, stb., de mindig kivezetődik oda, hogy jó lesz. És minden mesében van konfliktus is. Tehát ezért például az élménynek, ennek az élménynek az átadása, a mese élményszerűen. Na most ezt ki csinálja? Az óvoda vagy a család? Hát legyen szíves mindenki csinálni, mert ebből vödörrel kell kapni egy gyereknek ahhoz, hogy terhelhető legyen a szeretete. A feltétel nélküli szeretésre, ezt viszont tényleg mondja a lélektan nagyon-nagyon bölcsen és nagyon keveset halljuk, hogy a feltétel nélküli szeretet alapozza meg a szeretetünk terhelhetőségét. Mit jelent ez? Ha ebből sokat kapok, ha ebből eleget kapok, és folyamatosan kapok, hogy a létem értékes, ez a feltétel nélküli szeretet. Tehát sok mindent lehet hibázni, nem vagyok még tökéletes, meg lehet, hogy nem is leszek, de a létem maga értékes, akármilyen formájában. Ezt közli velem valaki. Hogyha ebből sokat kapok, már pedig ennek a kisgyerekkora legkitüntetett időszaka, hogy nagyon sokat kapjon belőle, akkor tudok csak kilépni magamból egy idő után, és azt mondani, hogy szeretlek téged. És nem zavar az, hogyha neked is megy az ügyed. Ha ezt nem kapom meg, akkor állandóan összehasonlítgatok, az is hülye, és akkor egyszerűen az a kisebbrendűségi érzés költözik bele, hogy le kell húzni a többieket, hogy én valamilyen legyek. Hát ez egy nagyon, itt ennek ez az ára. És még egy kicsit, hogy zárójelbe azért megtenném, nagyon érdekes, mert itt most ugye nem csak óvodások ülnek, hanem csak nem óvodások. Tehát ez a felnőtt korban is nagyon fontos, hogy ez meg ne szűnjön, ezt el ne tévesszük. Tehát ez nem fejeződik be az óvodás és a kisiskolás korral, hanem végig egész életünk során szükségünk van erre, hogy legalább legyen egy-két ilyen kapcsolatunk, ahol én nekem a létem egyszerűen értékes. Ez a bizonyos primitív, vagy feltétel nélküli szeretet, vagy primér szeretet. Tehát egy szentnek is, egy Teréz anyának is szüksége volt arra a közösségre, ahol az ő léte értékes. És mindannyiunknak szükséges az Isten kapcsolat is jó esetben, ugye nyilvánvaló ilyen, hogy Isten előtt ilyen vagyok, vagy a házastársi kapcsolat, vagy a barátom. Érted? Hát nem vagy komplett, de a barátom vagy, és klassz vagy. És örülök neked, ha jössz. Erről van szó. Na, ezt kiskorba sokat. Jó. Ennek a gyümölcsei, ezt csak így megmutatom, hogy a gyümölcsei micsodák, ezt is el lehetne részletezni, csak azért mutatom meg, hogy ha az ősbizalom jelen van, tehát ugye mondtam, hogy ez a tét, hogy jelen lesz-e az ősbizalom, meg tud-e gyökerezni, ha az ősbizalom jelen van, akkor ennek automatikus gyümölcsei megteremnek a személyiségben. Magyarul egész életen át jönnek ezek a gyümölcsök, amiket ide föl fogok szórni. Tehát azt mondjuk, hogy ez annyira automatikus, tehát nem esetleg majd megterem, hanem mintha beveszel egy gyógyszert, annak megvan a következménye. Meg tudom én nagyon vadul mondva, egy hashajtónak megvan a maga következménye. Tényleg, ott nincs mese. Tehát ezek a gyümölcsök most pozitívban nyilván. Tehát azt mondja, biztonság és védettség az új és szokatlan élethelyzetekben. Kell ez majd nekik? Hát jobban, mint egy falat kenyér. Tele vannak új élethelyzettel. De ezek már sajnos már most is tele vannak új élethelyzetekkel, még most nem kéne. De minden esetre az ősbizalom ezt eredményezi a személyiségben. Azt is, hogy a csalódásokat képesek feldolgozni, ugye? Hogy újra tudok lépni, hogy nem őrzöm a sértést, gyors megbocsátás, ugye? Vagy például készenlét a tanulásra, majd később a teljesítése és az állandó változás, ezek felnőttkori vonások. Tehát óvodáskorban megalapozott ősbizalom, vagy kisgyerekkorban megalapozott ősbizalom eredményezi azt, hogy egyáltalán kész vagyok a tanulásra. Hogy gyerünk, csináljunk, érted? Van egy ilyen bizalma, egy ilyen ősbizalma, ami nincs meg nagyon sok gyereknek már kikerülve az óvodába, úgy kerül az iskolába, vagy a nem tudom, fél év múlva, hogy jaj, hát... Ne, el se kezdi, én ezt nem fogom tudni, én ezt nem tudom, hagyjuk ezt, nem tudom. Ez hiányzik, ez a fajta bizalom, hogy essünk neki, csináljuk meg. És a kockázatvállalás, ugye, ez is majd egy gyümölcse lesz. Nem akarnám ezt is részletezni, csak úgy messziről nézzetek rá, hogy micsoda hatalmas nagy értéket tudunk most így bele gyökeresztetni ebbe a kis szemében, fogjuk látni, hogy hogyan. Ha nincs meg az ősbizalom, akkor nincs semleges helyzet, hanem van kiszolgáltatottsága semminek a rossznak. Tehát nincs olyan, hogy félfinom az állapot. Vagy van ősbizalom, vagy jönnek az ősfélelmek. Ezek az ősfélelmek nem sorolom annyira föl, mert minden életkorban más és más ősfélelem költözhet be a személyiségbe. A sárgákat nézzük inkább meg, ez az óvodáskorban beköltöző ősfélelem, ha nem nincs ősbizalom. A bűn és a büntetéstől való félelem, 2 és 4 éves korban, tehát akkor vagyok csak jó, akkor vagy csak elfogadható, ha jó vagyok. Ugye, ha nem vagy jó, nem szeretlek. Hogyha nem vagy jó, akkor majd nem is találkozunk. Ha nem vagy jó, nem. Tehát kapcsolattal, kapcsolat megvonással sose büntessünk. Tehát ez biztos, hogy egy nagyon nagy hiba. Itt beleköltözhet az, hogy ahhoz nagyon, tehát minden tökéletesnek kell lenni. És ugyanígy, amikor belép az iskolába, ott az az átmeneti időszak, az értéktelenségtől való félelem nagyon nagy veszély, hogy csak akkor vagyok jó, hogyha teljesítek. Tehát, hogyha 48%-os lesz legalább, vagy 88, vagy nem tudom hány százalékos, akkor, hogyha hozol piros pontot, vagy nyuszikát, vagy nem tudom micsodát. Most nem mennék bele, nagyon nagy veszély, nem jó felé megy a folyamatos kontrollja és a minősítése az iskoláztatásnak, mert ezt a fajta ősfélelmet bizony eléggé el tudja ültetni. Na jó, most nem vagyunk az iskolában, és reméljük, hogy az óvodában nincsenek minősítések, mert bizony láttam olyan óvodát, nem a ti környezetekben, hogy rendszeresen a szülőknek adtak át ilyen kis izét, ilyen kis minősítéseket. Hát borzasztó, mert a szülő tehát a gyerek úgy fogja látni magát, ahogyan a szülő. És attól kezdve, hogy nézeget, hogy jaj, talán most még nem felel meg ennek, meg most még nem jó a rajz vezetése, vagy a nem tudom micsodája, és akkor elkezd aggódni, akkor ez a gyerek is elkezd aggódni. Tehát egyszerűen ennek az eszköze a sokáig egy biztonságos légkörben tartott óvodás, amelyik próbálgathatja magát, és egyéni ütembe fog majd kialakulni a rajzfogása, vagy a nem tudom micsodája. Ugye a 3 ujjas ceruzafogása pedig biztos nem fog kialakulni még 6-7 éves korra, ugye? Magyar vizsgálat szerint a magyar 7 éveseknek is a 74%-ának nincs kész az ujja, és a keze a ceruzafogása, tehát semmi kéz. Na jó. Tovább. Ennek az ős eszköze, tudom, hogy csak 50 percem van, és nagyon fegyelmezett leszek. Tehát ős eszköze az idő, és itt nagyon-nagyon fontos, hogy ezt nem lehet megspórolni egy bizalom légkörének a megteremtésében. A lassan járó vidám idő kellene. Tehát lassan, lassítani, egyszerűsíteni, hogy jól át lehessen élni. Nem tud gyorsan készséget fejleszteni, és egy csomó ilyen készsége fejlődik. És ebben a lassan járó vidám időben oldódik fel, és tud majd egy olyan légkör kialakulni. A jelenlét. A jelenlétnek, ugye a lassan járó vidám idő, csak visszamegyek meg, mindig most két szólamban kezdünk el már gondolkozni. Jó, én nem tudok két szólamban beszélni, de mindenki két szólamban tud gondolkozni. Tehát a lassan járó vidám időt hogy tudja megteremteni a család? Hát, hogy lassan jár, és vidám időket is tölt el vele. Tehát nem csak ügyintéz vele, nem csak elintéz, nem csak kiszolgálja, nem csak nem tudom mi, hanem egyszerűen viháncolnak. Viháncolnak, mesélnek, játszanak, énekelnek is. És közben természetesen vannak keretek, van fegyelem, van napirend, van ez meg az meg amaz. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Az óvodában szintén a lassan járó, tehát én egész biztos, hogy majd máshol elmondom. De lehet, hogy többször is el fogom mondani. Lehet, hogy össze kellene kapaszkodnunk egy olyan, országosan is azt tapasztalom, hogy a szülőknek, igenis a szülőknek az ilyen kis piszkálásából, hogy legyen ilyen foglalkozás, legyen olyan foglalkozás, ilyen nyelvtanulás, informatika, nem tudom micsoda. Hát ez ellen megy. Elképzelhető, hogy idővel el kellene odáig kerülnünk, hogy fogjunk össze alapkérdésekben, és mondjuk azt, hogy nincs. De hát akkor nem hozzák oda. Ha nálatok jó, ott a minden oda fogja hozni. Tehát én azt hiszem, itt kell egy bátorság, nem szabad ezzel az árral elmerni, mert hiába, hogyha engedünk amot, akkor pontosan ezeket nem fogjuk tudni megcsinálni. És kifejezetten szétzilálja a tanulási folyamatokat is, ebben az életkorban az, hogyha folyamatosan kis foglalkozásoskára kell neki mennie. Meg is mutatom, hogy ugye mi a tétje ennek is. Az idegrendszer érésekor magába szívja, kialakítja a külvilág diktálta ritmus mintázatát. Ha van idő játszani, mert most ez a legfontosabb tanulás az óvodáskorban, akkor az idegrendszer megtanulja azt, hogy van idő és lehetőség a kísérletezésre, a hibázásra, a begyakorlásra, a tökéletesítésre, az idegi összeköttetések megteremtésére. Tehát ezt tanulja az idegrendszer, vagy nem ezt tanulja az idegrendszer. A figyelem is csak úgy tud alakulni, ha a gyermeknek hosszú ideje van biztonságban így önmagára figyelni. Csak a mi figyelmi terünk által védett nyugalomban képes arra, hogy ne kelljen minden pillanatban a külvilágra figyelni, készenlétben lenni, esetleg kapkodni. A figyelemfejlesztésnek csak ez az egy útja van. Hosszú időn keresztül a játékban önmagát próbálgatni, figyelni. Jó, nem kell megmondani, javaslatokat tenni, hanem engedni, kipróbálni sok mindent. Sikert, vereséget, örömet, bánatot, izgalmat. Minden gyereknek szüksége van arra, hogy megélje ezeket, hogy kipróbálja, hogyan reagálhat és mi viszi előre. A játék bensőséges helyzetei adják meg számára ezt az idegrendszeri lenyomatot, hogy a tanulás kezdetekor sokszor kell próbálni, és nagy kitartásra van szüksége, és majd csak ezután lehet gyorsítani. A túl sok foglalkozás nagyon megterheli, nagyon fárasztja az idegrendszert. Gyors tempójával, elvárásaival hamar elvész benne a próbálgatás, a sok idő adta kimunkálási lehetőség. Az idegrendszer felbojdul, nincsenek kellően stabilizálódott nyugat kapcsolódások, és nem olvasom tovább. Tehát itt a tét egy munkára fogható, egy terhelhető idegrendszernek a kialakítása. Tehát nem csak az, hogy jaj, legyen kellemesebb, hát jaj, ja, kellemesebb lesz, de egyszerűen az idegrendszer kialakulásának a helyzete van a kezünkben. És ha nem tudjuk ezt lelassítani, ha nem tudjuk rengeteg próbálkozással ezt megsegíteni otthon és az óvodában, akkor nem alakul ki ez az idegrendszer. Tudom, hogy ehhez szülőnevelésre van szükség, de szülőnevelésre fel. Ott van mögötte, tehát az agyar mögött ott az elefánt. Tehát, jó. A jelenlétnek, tehát a valóságos jelenlét, ugye ez egyszer a mi figyelmi körünk által, másrészt pedig minél kisebb egy gyerek, minél fejletlenebb egy személyiség, annál inkább az, hogy én értékes vagyok, ugye az önbizalmának, az önbecslésének is, az fog használni, hogy itt vagyok veled. Tehát semmi nem pótolja. Hoztam neked ezt, hoztam neked azt, ez egy átmenő forgalom az agyába, de itt vagy-e? Tehát egyszerűen itt vagy-e? És ez a jelenlét, hogy teljesen itt vagyok, hogy tudok rád figyelni. Otthon azt szoktam mondani, hogy ne közben ne az e-maileidet nézegessed, meg ne tapadjál rá erre a nyomoréktéglára. Tehát valami hihetetlen. Tehát egyszerűen, ha jelen vagyok, akkor neked vagyok jelen. Tehát a szemkapcsolatom és az agyi kapcsolatom és a testi kapcsolatom a tiéd. Tehát ez egy nagyon fontos, különben becsapjuk a gyerekeket. Ez persze óvodába is megeshet, hogy elvégzem az anyagot, ha ugyan, na jó, szóval, vagy meg mit tudom én, megszervezem, és közben jár az agyam, hogy jaj, a portfólióban majd ezt beírom, itt csinálok egy fotót, akkor ezt megcsinálom, akkor ez még jaj, mert hónap jönnek, az, érted? Itt nem vagy jelen. Tehát ez ennek a tétje, ez a fajta jelenlét. Volt egy érdekes, és csak egyet ilyet idézek fel, ez a bizonyos Dobson, ez nem is a Dobson esete, ez egy másik pszichológus és gyerek lélektan kutató ember mondja, hogy hát a kisovodás fiának az egyik csoportjába meghívták, mert volt ott egy problémás gyerek, és hogy hát figyelje meg. És hát akkor bement az óvodába, azt mondja, leültem egy sarokba, és hát úgy esett, hogy a fiam és a többi gyerek is oda a közelbe lekuporodtak, ott valamit építettek. És aztán persze elkezdték az óvodás licitálásukat, az egyik megszólal, hogy hát az én apukám még repülőgépbe is ült, mikor az elnököt meglátogatták. Rámondja a másik, az én apukám egy hatalmas nagy cég képviselője, hát ő nekik még helikopterük is van. És az én apukám pedig nem tudom én valami világhírű, nem tudom kicsodával volt, nem tudom hol. És erre azt mondja, a fiam csöndesen megszólal, hát az én apukám meg itt ül. És ő volt a nyerő. Tehát ez a jelenlét, ez a jelenlétnek a hihetetlen ereje, ami most ebben a kisgyerekkorban minden mást felülmúlt, tehát a jelenlét. És ugyanígy ez a családban is ugye nagyon fontos lesz, és az óvodában is ennek a jelenlétnek a folytatása, hogy személyesedjen a jelenlét. Hát ez az egész folyamat légkörteremtés, ezért olyan nehéz, gyerekek, egy óvodás nem lehet, nem, hát ezt persze minden itt lévő tudja, én is tudom, de hát az elefánt. Tehát nem lehet tanítással, nem lehet, sehogy máshogy nem lehet nevelni egy óvodás csak légkörrel. Tehát egyszerűen az a légkör fogja nevelni, olyan, mint amikor megtelik a tüdő egy valami jó éltető levegővel, és ezt fogja egész életében használni. De az a nehéz benne, hogy a légkört nagyon nehéz ugye leírni, hogy mi egy jó légkör, mert egyáltalán nem arról van szó, hogy a jó légkör az csupa napsütés. Tehát egyáltalán az egy nagyon rossz légkör, mert ott minden kiszárad. Tehát ott sivatag lesz. És ebben a helyzetben az embernek sem az a jó légkör. A jó légkörben igenis van szél, fagy, eső, nem tudom én, nehéz esetek, dörgés, villámlás, és napsütés, és páratartalom, és hó, és mindenféle. Tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy ezeket mind ebben a légkörben velem együtt, a jelenlétemmel együtt képes legyek azt megteremteni, hogy ezt ő átélhesse, ezt a légkört. A másik, ugye mondtuk, hogy a bizalomon túl még az önbizalomnak a meggyökeresztetése egy nagyon fontos feladatunk. Az a helyzet, hogy az önbizalmat minden életkorban meg kell majd erősíteni. Tehát megvolt a csecsemőkornak is a maga feladata, ezt most nem részletezzük, de óvodáskorban, amikor óvodáskorba kerül, akkor a leglényegesebb tennivalója az önbizalomban területén sok mindent kipróbálni. Nagyon sok mindent. Ez kétféle úton megy. Nézi a mintát, hogy mit csinálunk. Persze, fog gyúrni, fog tésztát gyúrni, fog öltözködni, kopogós cipőt venni, és az apjával is horgászni fog, és nem tudom, és mindent ugyanúgy fog csinálni, amit a felnőttjei, és az utánzással, a játékba bevitt utánzással, szerepjátékokkal és egyebek, amit kipróbálhatok. Nem kell neki biztos Havaira menni nyaralni, biztos, hogy nem kell, de a környezetébe kell lenni olyan lehetőségeknek, összegyűröm, megcsinálom, ezt sem, azt sem, lassan, sokszor a saját tempóban kipróbálni. Mutatok erre egy kis bejátszást, addig kicsit tudtok pihenni. Na ez az. Jaj. Na most nézzük. Aha. Hú, de jó. Még egyszer. Meg még. És így tovább. 9-szer próbálja meg. És aztán mehetünk. Hát ez az. És ez sokszor. Tulajdonképpen ez a legfontosabb tanulás neki, hogy ami úgy felcsigázza az érdeklődését, ami úgy érdekes, de lehet, hogy ez egy kis kavics, lehet, hogy ez két kis kukac a kertbe, lehet, hogy ez egy... Nem kellene nagy dolgok, lehet, hogy éppen mi gyűrődik az asztalon. Hát ezt megint a nagyik nagyon jól szokták tudni, mert megállnak vele. Nagyik meg a kutyuskák, tehát ők megállnak velük. Az anyukák azok sietnek, fiam, hát nem érünk oda meg. Jó, tudom én is az élet szorítását, de hát ebben tulajdonképpen... És itt lehet egy nagyon jó kis derűs légköre az óvodában, ahol azt mondom, hogy na, ide elérkeztél, tudod, itt megnyugod, és itt vannak ezek a dolgok, és próbálgathatod, és eljátszhatod, és újra, és még társakat is találsz hozzá. Nagyon érdekes kísérlet erre a derűs légkörre. 1990-ben fedezték csak fel az endorfinnak, ennek a neurotranszmitternek a jelenlétének a hatását. És azt látjuk, hogy az endorfin a szervezetben a legerőteljesebben egyrészt simogatással termelődik, semmilyen más ilyen, tehát semmi más testi érintés nem ennyire termeli az endorfint, mint a simogatás, a simogatással és a derűs légkörben. Tehát a biztonságosan törődős derűs légkörben termelődik a legtöbb endorfin. Mit jelent az, hogyha sok endorfin termelődik? Az endorfin feladata az, hogy gyorsan és sűrűn kapcsolódjanak a sejtek az idegrendszerben. Feltehetjük a kérdést, min múlik az, hogy valaki kihozza-e magából a vele született képességeit? Azon múlik, hogy milyen gyorsak és sűrűk a kisgyerekkori kapcsolat, szinaptikus kapcsolatai. A két idegrost ugye nem ér össze, a hézagokat át kell ugornia ugye egy valamilyen ingerületnek, és ezt közvetíti ez a bizonyos endorfin. Ha kellően sok az endorfin, akkor a szinapszis kapcsolat gyors és sűrű, tehát nagyon gyors a tanulás. Ez a tanulás, a gyerekkori tanulásnak az útja, a derűs légkör. Nem a sok fejlesztés, a derűs légkör, amiben nagyon sok mindent kipróbálhat, és amiben pontosan azt fogja átélni, hogy hú, én ezt is tudom, hú, én ezt is tudom. És az önbizalma is erősödik, mint egy kis paradicsom palánta egyre jobb lesz. 4 éves korban hozzájárul ehhez az egész folyamathoz a képzelet, aminek elképzelhetem magam. Miért van ennek jelentősége? Minden alkalommal elmondom, és nem csak az óvodásban. A képzeletre támaszkodik az akarat. Az akarat. Tehát mit ültetünk el egész életre? Az akaraterőt, a képzeletre, amit el tudok képzelni, azt fogom tudni akarni. Tehát most nyitva van rá az egész kisgyerek a képzeletre. Persze, mindenből elképzel valamit, de ezt még egy kicsit, mesék, mesélés, persze a hallott mese, tehát nem a látott, mert azt már egy rajzfilm rajzoló elképzelte. Abból köszönni nem kér. Vagyis hát kér, hogyha megkínáljuk vele, de nem kéne. Tehát azt mondom, hogy aminek elképzelhetem magam. Ebben is felidéznék egy ilyen nagyon érdekes kis kísérletet, amikor gyerekekkel, óvodás gyerekekkel játszottak, illetve hát az volt a feladat, hogy állj meg mozdulatlanul. Ez a feladat. És ezek a gyerekek, ugye megmondták neki, hogy semmit nem mozdulhat meg, és a többi, jaj, mekkora feladat. 2 percig bírták, azért ez nem semmi, tehát 2 percig. De utána azt mondták neki, hogy tudod mit, te vagy az őr, te vagy a katona, itt van a király, vagy a király kisasszony, és most jön a nagy sárkány, és az az őr tudja megvédeni a király kisasszonyt, aki mozdulatlan bír maradni. És most őrizzed mozda, vigyázz, még csak ne is pislogjál. Ezek a gyerekek, akikkel jól elképzeltették, hogy ők milyen aranyos őrök, és a királylány mennyire szereti őket, és mi minden is, milyen ronda az a sárkány, ezek a gyerekek 11 percig álltak mozdulatlanul. 2 perc, és a 11 perc. Ez az akaraterőnek az ereje. Tehát azt mondom, mit művelünk, tehát ezt egyszerűen lehet, hogy fel se tudjuk néha fogni, hogy mit jelent. És gondold meg, hogy ez önbizalomban, önértékelésben is mit jelent. Jó, az önbizalom növelésében még mi, ami nagyon számít, na ez kifejezetten családi feladat, apa és anya, én vagyok nagyban. Így működnek a gyerekek. Tehát ezt látom, érted, hogyha anyukám, érted, egy talpra esett valaki, aki elbír az élettel, és nem folyamatosan nyávog, és nem, jaj, hát nem igaz, hogy ez is csak, jaj, még a gyerekért is az óvodába, úristen, érted. De ezek persze gesztusok, ezek verte olyanok, hogy jaj, most szeret szeretnék itt lenni, szeretnék. Érted ez? És ugyanúgy az apa, a nem létező fantom, aki értem dolgozik, hát ez én nagyba gyerekek, ez semmi. Tehát ez egy megfoghatatlan, ez egy vágyhatatlan valami. Tehát apa és anya, én vagyok nagyba, ez egy nagyon erős kihívás erre vonatkozólag, hogy az önbizalma, tehát egy talpra esett, nem hibátlan, nem tökéletes, hanem egy talpra esett valaki, aki tényleg jelen van és birkózik a feladataival, az lesz most a legnagyobb támasza. És ugyanebben segít a nemi szereppel való azonosulásba, hogy örülök, hogy lány vagyok, vagy örülök, hogy fiú vagyok. Erre külön előadás van, nem megyek bele. És a kisiskolásba sem. Az önértékelés tehát nem adottság, nem genetika, és nem egy olyan, hogy hát igen, ez a gyerek, ez olyan kis magabiztos, hát már az ő szülei is ilyenek is, jaj, ez meg olyan kis gyámoltalan, édes Istenem, endezel, csak mindig baj lesz. Nem a genetika dönt. Ugye úgy vagyunk, mint a dongónál, a dongóról is azt gondolták sokáig, hogy nem tud repülni. Ugye aerodinamikailag leírták róla, hogy a dongó képtelen repülni, mert ezzel a fesztávolsággal nem lehet repülni, és ezt a potra, ezt nem lehet vinni. Erre mondja Einstein, hogy ez a dongó úgy látszik nem olvasott, mert nem nézett meg semmit, és röpült. Ma már tudjuk, hogy mitől repül a dongó, de hogy jön ez ide, ugyanígy voltunk a genetikával is, hogy azt gondoltuk, hogy a legmesszebb menőkig meghatározó a genetika, abban is például, hogy valaki milyen talpra esetten, vagy milyen önbizalommal megy neki az életnek, egyáltalán nem a genetika dönt. A genetikát már a gén szerkezetet is nagyon nagyban befolyásolja a környezet. Méghozzá a gyerekkori tapasztalatok, vigyázz, a tapasztalatok, a valóságos tapasztalatok. És már itt kapcsolnék, hogy sajnos a virtuális tapasztalatok, ma már látjuk, nem ugyanazt az idegrendszeri területet célozzák meg. Tehát hiába dönt le, hogy úgy mondjam, egy várat, vagy egy nem tudom micsodát virtuálisan, az nem ugyanaz az erő, mint amikor azt mondta, hogy a homokváramat, most még egyszer, és nem tudom, ez nem ugyanaz nem ugyanazt az idegrendszeri nyomatot adja az idegrendszernek, és ezért nem tudja majd a valós életbe felhasználni. Nem mennék bele ebbe sem, mert úgy tudom, hogy a jövő fél évben egy 10 órás van, amint gondolkozunk ezen. Tehát nagyon-nagyon fontos, de itt már itt látszik, hogy ebbe a folyamatba is bele tud szólni a virtuális, és nem kéne hagyni. Tehát nem a genetika dönt, hanem hogy épül fel az önértékelés. Kérem, az önértékelés tükörből épül fel. Tehát így működik az önértékelés, hogy gyakorlatilag van egy olyan felnőtt tükre, ez a feltétel nélkül szerető felnőtt tükre, aki a kismacskába meglátja a nagymacskát, és ez a lényeg. Tehát a kismacskából nem a nagy elefántot nézi ki, és nem is a nagy tölgyfát, és nem is a nagy kígyót, vagy a nem tudom micsodát, ami most divatos, vagy bármi, hanem a benne lévő nagyot látja meg. Ez nagyon lényeges. Tehát belőle kihozni, nem az én álmomat, nem ami, hogy jaj, mert a másik anyuka is hordja oda az aerobikra, akkor én is kinézem belőle, hát ezt felejtsük el. Tehát az a benne lévő mozgó nagyságot, azt tudja majd nagynak látni, tehát meglátni, és kinézni belőle. Tehát ez a módja majd, ez a nézd ki belőle. Ez nagyon nagy lehetősége a gyerekkori nevelőknek, de nem csak a gyerekkoriaknak, de különösen ekkor. Ugye a Pigmalion hatás talán azt hiszem sokaknak ismerős. Ugye megy egy pszichológus csoport, és egy kisiskolás csoportban van egy IQ-mérés, és utána kiküldik a tanítókat, és utána mondják, hogy jó, majd még egy kis mérést csinálunk. Csinál egy ilyen listát, az egyikre felírja a 6 gyerek nevét, a másikra a többieket. Odaadja a listát a tanítónak, hogy ez a 6 gyerek nagyon ígéretes. Te ez nagyon ígéretes. És erre oda kéne figyelni mindegyik különböző szempontból, de a többiek is jók, de jó. Nem volt semmiféle mérés, hasra csapásos alapon írták föl a 6 gyerek nevét, és visszajöttek egy év múlva, volt igazi mérés, és mind a 6 gyereknek mérhető IQ növekedést tapasztaltak, mértek. Mi történt itt? Nem voltak buták a nevelők, nem, hanem kinézték belőle. Érted, ez a 6 úgy benne volt, hogy ezek itt ígéretesek. Jaj, nem tudtad megcsinálni, na próbáld meg még egyszer, na nézd meg, fog az menni, na nézd meg. Nem tudtad megcsinálni, hát, tehát így hozzász, akkor nem is fogod tudni, hát ne is csodálkozz ezen. Érted? Ha nem figyelsz oda, nem lesz semmi. Érted? Kinézem belőle. Rengeteget számít, ugye szokták is mondani, hogy minden teknős gazella az anyja szemében. Erről van szó. És ezt legközelebbről ugye a közeli családtagok tudják megtenni vele, de ha van kötődős kapcsolat az óvodába, akkor ott is ki tudjuk belőle nézni. Nem kihajtani belőle kell, hanem kinézni belőle. Jó. A ne hasonlítsd gazd nagyon érvényes, otthon is, és otthon inkább azt szoktam elmondani, hogy testvéréhez se, nem, hogy a Pisti már milyen régen meg tudta csinálni, és a te korodban már nem tudom micsoda, meg a szomszédnéni meg nem tudom micsoda, és ugyanígy az oviba se, ugye nagyon-nagyon fontos, és a versenyeztetés. Most csak nagyon zárójelben azt mondanám, egyéni versenyt ugyanebben összefoghatnánk. Nem kéne, nem kell. Önmagához mért fejlődés, az arra kéne rákapatni, hogy annak van igazán íze, nem annak, ha jobb lettem, mint a Peti. Tehát ez egy nagyon-nagyon, önbizalom szempontjából nagyon-nagyon veszélyes. Szintén ebbe a kicsi időben nem tudunk benne belemenni. Tehát képessé fogjuk rátenni. Összefoglalóan hogyan? Nagyon sok olyan élményt kell neki adni, amiben hatékonynak érzi magát. Kicsi feladatok, teríts meg, pakolj el, velem együtt, egyedül nem fogja csinálni. Csináld meg, rajzoljon, agyagozzon, sározzon, építsen, fogja meg, szagolja meg. Érted? Legyenek ilyen jellegű élményei. Megint mondom, az én hatékonyságot nem táplálja a virtuális hatékonyság. Nem ugyanaz. Tehát ezért sokszor a szülők azt gondolják, hogy jaj, de fejleszt. Nem fejleszti, mert nem azt a területet fejleszti. Hát szóval ezt az én hatékonyságot megint azt mondom, szabad játékban, nyugodt légkörben kipróbálgathatni. Mi mindent tudok én csinálni, mint a utánzás, ezerszer mondtuk. Ilyen hatékonynak. Szóval ez így az előbb, amit láttunk, érted? Én ezt így meg tudom oldani, ezt a kérdést. Hát világos dolog. Jó. Ennek az iránya tehát először más bízik bennem, és ezt teszem majd belsővé. Tehát ez a folyamat, az önbizalom kialakulásának a folyamata. Először én látom, Picasso most megy a sorozata, vagy nem tudom micsoda, és hallottam is azt a mondatot, amit az anyától idéz sokszor, hogy anyám azt mondta, fiam, ha katona leszel, tábornok leszel, ha szerzetes leszel, te leszel a pápa. Festő lettem, és Picasso lettem. Ja. Szóval ez az, aki ki tudja belőle nézni. Tehát, és ebben az életkorban ez a bizalom valóban hinni a lehetetlen. Tehát egy csomó olyan dologban hiszel, ugye kismacskát látsz csak, hogy abból nagy macska lesz. Tehát ez egy nagyon erős bizalom kell hozzá a nevelő részéről, hogy ez tényleg valahogy ki tudja onnan csalogatni. Itt van Vilma Rudolf, azért megmutatnám, mert ő óvodás korában egy nagyon, nagy, nagyon komoly betegsége lett, és azt mondták az orvosai, hogy sose fogok újra járni. Itt van, azt mondja, édesanyám azt mondta, hogy talán fogok, vagy hogy fogok. És azt mondja, koraszülöttként 2 kg testsúllyal látta meg a napvilágot. 4 éves korában skarláttal és tüdőgyulladással került kórházba. Bénulás következtében az egyik lába megbénult. Édesanyja kitartásának köszönhetően, aki hetente 2-szer hordozta egy a feketék számára kijelölt 50 mérföldre fekvő kórházba kezelésre, sikerült évek múlva lábra állnia. Vigyázz csak, itt van egy anya, aki azt mondja, hogy nem hiszem el, járt ez a gyerek, már nem gondolom, mi próbáljuk meg, nincs fehéreknek való kórház, nem mondja azt az orvos, keresek egyet, 50 mérföld, 60-as évek, nem IC-vel, nem repülővel, és 10-valahány gyerek volt, ő a 10-valahányadik, tehát azért nem volt annyira egyszerű a dolog. És eljár, 10 éves korára állt lábra, 10 éves, azt mondja, amikor hazamentünk anyámmal, kapott egy ilyen járógépet, és azt mondja, sokszor levettük, és megpróbáltunk nélkül, azt mondja, mindig összeestem, még egyszer levettük, még egyszer, és anya, hát ez. Ez történik vele, és hát érdemes egy kicsit belenézni, mert erről már van filmünk, a 60-as olimpián, római olimpián, 100 és 200 méteres síkfutás mellett a váltóban is aranyérmet szerzett. Ő volt az egyik azoknak, akik először nem paralimpián 3 aranyérmet szereztek, és nem volt hivatásos sportoló mellette főiskolára vagy egyetemre járt. Tehát ezt jelenti a bizalom és az önbizalomnak a kiművelése gyerekkorban, ha van egy embere, aki tényleg így tud ránézni. Egy kicsit nézzük meg a fekete gazellának, aki szokták őt nevezni. Sose fog járni. Jó. Tehát ez a bizalom ereje, és nagyon-nagyon itt ebben a gyermekkorban az önbizalomnak nagyon nagy tere van, hogy ebbe meggyökerezik-e vagy sem. Jó. Egy kicsit ránézünk, hogy hogyan keletkezik tartós kötődés. Nem mindent nézünk meg pontosan, de az nagyon fontos az első pont. Intenzív, hosszantartó, mindenféle testi, érzéki, lelki, szellemi érintés igazi, és találkozás igazi által. Így keletkezik tartós kötődés minden élő emberbe. Így vagyunk teremtve. Tehát nem megértés során, és a kötődés képesség lehet nevelni. Most, óvodáskorban. Hogyan? Együtt lenni jó. Együtt lenni jó. Sokat jó. Igen. Nagyon jó. Azt mondja, és ezt kevés emberrel, kevés dologgal, kevés helyjel, kevés szokással, kevés, érted? Kevés minden. Kevés, sokszor átélve. Sokszor átélve, tehát kevés dologgal, sokszor átélve. Kevés személlyel, sokszor átélve. Kevés programba, sokszor átélve. Kevés játékkal, sokszor átélve. Hogy személyessé alakuljon, és beivódjon a lelkébe, és így keletkezik. Tehát az a kötődés képesség, és ez a képesség bizony óvodáskorba dől el, hogy bizonytalan kötődés alakul ki, ha nem volt ilyen érzelmi edzője, aki mindig ott volt, vagy sokat ott volt jelenlét, ugyebár nem reagált. Egyszerűen, nem mesélem el, elkerülő kötődés, bizonytalan kötődés alakul ki egész életére. Fél a kötődéstől, fél a kapcsolattól, gondoljuk meg, párkapcsolat, gyerekkapcsolat, nem tudom én, szóval már az anyai kötődéssel is vannak bajunk már felnőtt anyáknál. Jó? Vagy biztonságos kötődés alakul ki, aminek ugye az volt a feltétele, hogy kapjon folyamatos választ egy megszokott embertől, tehát ott van vele, ez teheti nagyon az óvoda, ennek nagyon-nagyon erős környezete ugye az óvoda és a család is, ugye, ha az egy szilárd, mindig számíthatok rá. Tudom, ki van itt, tudom, hogy a Mari néni milyen, hogyan fogja, hogyan köhög, hogyan nem köhög, hogyan fog, milyen az illata, mit szeret, és én mit szeretek vele, stb. Ez egy biztonságos kötődést alakít ki, és ennek az eredményeit is egész életében meg tudja, át tudja élni. A biztonságos kötődés kialakulása tehát a másik személlyel eltöltött idő, az elfogadásban, abban a légkörében. Különben ez a szenvedélyeknek a legerősebb tápláléka. Tehát kapcsolatokat előtérbe helyezni óvodában is, és a otthonban is. Tehát a kapcsolatokat a program elé helyezni, a foglalkozás elé helyezni, az ügyintézés elé helyezni, az ápolás elé helyezni, az nem tudom mi elé helyezni, a cél és a teljesítmény elő helyezni. Tehát ezt a folyamatot is megzavarja a kütyüzés. Azért, mert a kapcsolatokról szakítja őt le. Tehát itt is van egy nagyon nagy veszély ebben, hogy valóságos kapcsolatokat éljen át. Jó. Ja, itt ezt még azért megláttam. Ez a kötődés igazából, ahogy mondja Malackának Mici Mackó, ugye, pont jókor jössz, mert az a nap legjobb része. Miért, melyik az a rész? Hát, amikor te meg én mi leszünk. Ugye? Együtt lenni jó. Mindegy, hogy mit csinálunk, érted? Itt könyökölünk, vagy ne, mindegy, hogy mit csinálunk. Ez a kötődésnek az élménye. Jó, kicsit ránézünk még, ugye, a szülői szeretetre, hogy ez hogyan képviseli tényleg Isten szeretetét, azt mondjuk. Ez mit csinál? Visszaszámlálást. Na majd pont most. Jó? És az intézmény ennek a folytatója és kiegészítője. Tehát ez az irány. A szülői szeretet valóban Isten szeretetét képviseli, ugye? Ezt nem mondjuk el, hogy miért. Hanem hogyan? Ugye? Isten feltétlenül szeret és igényesen szeret, ugye? Ebből az anya mit testesít meg egy ilyen Isten szeretetből? Táplál. De nem csak tejjel, hanem mézzel is. Ez az. Megadja azt a napi renddel, például tápláljuk. Napi, az a biztonság. A napi rendnek a biztonsága. De mézzel is. Amikor egy kicsit azt mondjuk, hogy na jó, van még egy mese. Na. Ez a méz. Vagy még egy kis mondóka, vagy egy valami. Tehát tejjel és mézzel táplálni. Aki magát, az életet hordozza, hát ebbe is szépen bele lehetne menni, hogy ami valóság és ami valóságos kapcsolat, azt hordozza, befogad és elfogad olyannak, amilyen, tehát nem akarja kinézni belőle a nagy zsiráfot, egy nagy macskából, és otthon teremt. Hát ez egy másik előadás, de azért látják, hogy mennyi mindent lehet tenni. Az apának, ez is egy külön előadásnak a kis dolga, látják, az apa ebből a legfontosabb most nekünk, az első külső személy. Tehát a kötődést rajta keresztül tanuljuk meg, elkezdjük tanulni. A jelenlévő apa, a kötődés képesség alapja. Az első külső személy, az anya nagyon közel van, tehát vele nem ezt tanuljuk, vele a biztonságot tanuljuk, azt, hogy az elfogadást, ezt tanuljuk az anyával. Az apával pedig kötődni tanulunk. És ez az anyai, apai szeretet, ez egy kiegészítő szeretet. Tehát ezek nincsenek egyik a másik nélkül, és ezt a szeretést, ezt a légkört, ezt lehet folytatni az óvodában. Hol mézet, hol tejet adunk, hol napi rendet adunk, hol biztonságot adunk, hol nem. Érted? Ezeket egészítjük ki. Akinek otthon sok van belőle, ott ugye csak egy kicsit pótolgatni kell, vagy fenntartani ezt, és nagyon jó az egész helyzet. Akinek kevés, ott őrült a kihívás. Jó, ezt nagyon szép ez az Isten szeretete különben. Tehát idáig jutottunk el, hogy ebben az életkorban a kapcsolat lesz mindennél fontosabb, és ez nem jelent konfliktusmentességet, nem jelenti minden létező vágy kielégítését, se otthon, hát az óviban ez gondolom nincs meg, de ennek a légköre, hanem mit jelent, hogy te személyesen fontosabb vagy a teljesítménynél, az igazamnál, a sikerednél, vagy a sikerünknél, a bizonyítványnál, vagy egyáltalán valamiféle bejutásnál, mindennél fontosabb vagy nekem. Tehát ez. Bizalom, kötődés, önbizalom, ez mind ezeket táplálja, és nyilván nem konfliktusmentesen, tehát ezt érezzük meg, ez a nehéz, ennek a kis határát megtalálni, hogy ezeket hogy éli át mindenképp, minden nap. Hát persze feltehetni a kérdést valaki, ezt csak egy szent tudja így megcsinálni, hogy mindent így csinál, de ezt szeretném bátorításnak azt mondani, Tilman atyának ez a gondolata, szent az, akiben az Isten tevékeny. Hát ezt mindannyiunk meg tudja csinálni. És erre buzdítanám a szülőket is. Nem kell tökéletesnek lenni, hanem egyszerűen nyitottnak lenni arra, hogy valóban tevékeny lehessen bennünk az Isten. És erre a természetesre fog épülni a természet fölötti. Mi tehát a hitre nevelés az óvodában és a családban? Ez a légkör, ez a kapcsolat, ez a biztonság. És ebbe belevonni természetesen, minta szerint a jó Istent. Egy ünnepen, egy valamire való készülésbe, egy ebéd előtti imádságba, egy nem tudom én, valami, egy várakozásba, és ez lesz a hitre nevelés. Ezen a területen is sok élmény, sok tapasztalat és sok azonosulás. Vége. Hát persze a kis történetem. Ezt nagyon sokszor használom, ezt a történetet, mert sok mindenre jó. Erre? Itt van. A legszebb játék, amelyet egyik síró kislány tanított, nagyon megtetszett, és az bármikor sok-sok kacagás közepette, akármikor el lehet játszani. Karácsonyi szünet volt. Ilyenkor talán még jobban fáj a gyerekeknek a magány. Én oda mentem az egyik szomorú kislányhoz, olyan 5-6 éves volt, sajnos hozzá se jött el senki. Hunzudú, rámosolyogtam és kérdeztem, na, jössz játszani? Egy árva gyerektől soha nem kell azt kérdezni, hogy mi a gond, mert gond az van. És minek ráirányítani a figyelmet a sebekre, hogyha ilyen könnyű őket elkaparni. Felcsillan a csöbb gyerek szeme, és azt mondja, tudod mit? Játsszuk azt, hogy te megtalálsz. Nagyra kerekedett a szemem, mert sokféle játékra gondoltam, de erre nem. Hamar kitaláltam a szabályokat, ölbekaptam a kislányt, földobtam jó magasra egy párszor, és közben örvendeztünk, hogy jé, milyen jó, hogy én őt megtaláltam. Ő meg gurgulázva kacagott, és próbálta elkapni a biztonságos kikötőt jelentő nyakamat. Persze, én nem hagytam. Örömömben, hogy megtaláltam, még egy párszor jó magasra földobtam, majd pihegve átöleltem. Az árva kislány, kit karácsonykor senki nem keresett, és telefonon se hívott föl, kacagott, majd mosolyogva megkérdezte. Te is boldog vagy, mert megtaláltál. Az évek elmúltak, a kislányból nyugodt, szép édesanya lett. Nekem nem sikerült megoldani az ő gondját a szüleivel, de sikerült játszva, kacagva átsegíteni életének ezen a nehéz és súlyos időszakán. És ha most találkozunk, még ha nem is dobom föl kacagva, mindig eljátszuk, hogy milyen jó, hogy mi egymást ezen a földön megtaláltuk. Na ez, találj meg! Most Böjte Csaba intézmény volt, vagy anya, vagy apa, vagy szülő, vagy család? Mindegyiknek ez. Itt van a kéz a kézben. Ahol van a gyerek, ott találd meg. Őt találd meg személyesen. És a legnagyobb biztatás nekem ebben a történetben, azon túl, hogy annyira szép, az a fél mondat, hogy nyugodt, szép édesanya lett. Ilyen háttérrel, ilyen előzménnyel, ilyen nehézségekkel a vállán nyugodt, szép édesanya lett. Ez a tét, ez a lehetőség, és ezt lehet tényleg kéz a kézben elérni. Csak is kéz a kézben, mert a gyermek egyszer ott van, egyszer meg itt van. Köszönöm szépen a figyelmet!